alakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a hírado.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Utaztam álmomban, összejártam rég minden tévedést, képzelt világban, te oly könnyedén. Nyújt az ébredést, kereslek, hol jársz most, gyere közelebb. Nem lát, de jó, ha képzeled. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
A házal élek,
Program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítem, mert ez így elég tág. A mentes gasztronómia világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász. Egyelőre ennyit mondok, aztán majd mindjárt jobban belássuk magunkat abba, hogy milyen végzettségei vannak. Még köszöntelek, Judit, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszöntelek én is téged, köszönöm szépen a meghívást, illetve a mentes közösség nevében is nagyon köszönöm a meghívást, üdvözöllek téged is és a hallgatókat is.
Azt említettem, és akkor kezdjük ezzel, hogy cukrász vagy. Alapvetően nem vagy cukrász, de az lettél, meg sajtkészítő lettél, meg mindenféle dolgokkal foglalkoztál külföldön és belföldön, aztán egyszer csak jobban belástad magad valami okból kifolyólag a mentes élelmiszerek, a mentes kenyerek, a mentes sajtok, stb. Sütemények világába.
Én saját érintettség miatt kerültem bele, mint ahogyan nagyon sokan mások is. Tehát nyilván nem így indult, hogy akkor én most recepteket fejlesztek és könyveket írok, mert a tevékenységemnek egyébként ez a fő profilja, illetve az edukációnak különböző formái, workshopok, előadások, stb. Tehát nyilván azzal kezdődött, hogy én jöttem arra rá, illetve én engem diagnosztizáltak érzékenyként. Nálam nem volt annyira pontosan behatárolható először, hogy milyen is ez az érzékenység, illetve milyen mértékű. Idővel ugye ez a diagnosztizálás, ez mindenkinek, aki ebbe belecsöppen, tudja, hogy nem egy egyszerű dolog, illetve nem is egy egyhetes, egynapos történet. Általában szenvedés és hosszas betegség és tünetek árán jutunk el ide, és aztán szépen lassan alakult úgy, hogy ez a szakmámá vált. Más háttérből jöttem, illetve hát részben más csak, mert bölcsészként, majd kommunikációs szakemberként végeztem, ezután pedig játékterápiával foglalkoztam Angliába, illetve ebből ott kint csináltam diplomát, és én azt gondolnám, hogy mostanra ez az összes terület igazából az én életemben összeért.
Csomó kérdésem van az iménti mondataid kapcsán. Kezdjük azzal, hogy bölcsészként végeztél, tanárként dolgoztál, és utána nagyon sokáig, állítólag 6 éven keresztül te Angliában éltél.
Miért? 9.
9 éven keresztül?
Igen.
Ráadásul.
Igen.
Miért hagytad itt Magyarországot?
Azt hittem, az lesz a kérdés, hogy miért jöttem vissza, mert nem. Általában...
Kezdjük az elején.
Nálam nem volt semmi ilyesmi célja, hogy én most akkor el akarok menni Magyarországról. A férjemmel mentünk el együtt, maximum 2 évre, hogy a nyelvet jól megtanuljuk. Igazából ennyi volt a cél, kis kaland és világlátás. Soha nem terveztem kimaradni. Tehát arra a kérdésre, hogy miért jöttem vissza, ez szokott a válaszom lenni, hogy én soha nem is akartam kimaradni. Magyar vagyok, és az is maradtam. Nagyon-nagyon élvezetes volt, és ugye nyilván szakmailag jutottam előre annyira, hogy mindig távolabb került ez a pont, amikor végül visszajöttünk, ez 2006-tól 2015-ig volt. Nekem például akkor lett gyermekem, én nem tudtam volna elképzelni sem azt, hogy ő ne nőjön fel az anyanyelvével, sem azt, hogy a családja ne legyen körülötte.
Azt említetted, hogy nyelvtanulás miatt, hogy szeretted volna megtanulni, tökéletesre fejleszteni. Can you speak English fluently without without mistakes?
Completely. Yes, second.
Tökéletes, nagyon jó. Az osztani gasztronómiába mennyire ástad bele magad? Mert a magyar gasztronómia az kicsivel másabb, mint a fish and chips országa.
Nem kicsivel másabb, teljesen más szerintem. Szoktak ezzel viccelni, ugye, hogy egy angol gasztronómia nem létezik, de ez persze nem igaz. Viszont ami mindenképpen igaz rá, hogy ez egy olvasztó tégeje rengeteg kultúrának. Egyébként meg melyik gasztronómia nem. De ott különösen látványos az, hogy milyen hatása volt rá mindegyik népcsoport, amelyik oda valamilyen történelmi okból bevándorolt. Én ezt imádtam, én rám nagyon nagy hatással volt ez a gasztronómiai olvasztó tége, és én minden kis szeletkéből hoztam el magammal, ugye ott nagyon erős a különböző indiai kultúráknak a behatása, illetve ugye jamaikai például az afrikai államokból nagyon sok ételt megismertem, és én, mivel az elején különösen ugye én magam is külföldi voltam, úgy alakult nekünk a 9 év alatt, hogy nagyon sokszor találkoztunk, és inkább barátkoztunk olyanokkal, akik maguk is külföldiek voltak, bár én angol vagyok, mert én megszereztem kint az állampolgárságot.
Még az is lettél ráadásul.
Igen, úgyhogy én kettős állampolgár vagyok, illetve hát a gyermekeim ugye születetten azok. Én mindkettőre büszke vagyok, szerintem ez engem nagyon erőteljesen formált.
15-ben jöttetek vissza, azt mondtad. Igen. Akkor abban a bizonyos tesztben, amit ki kellett tölteni, benne volt az, hogy második Erzsébet vajon királynő-e Angliában?
Nekünk fel kellett esküdni a királynőre. Igen, tehát ott úgy volt. Igazából történelmi volt inkább a teszt, tehát nem kérdőjelezték meg az embernek a nézeteit, meg a hitét ilyen szempontból, de amikor állampolgársági esküt tettünk, a királynőre fel kellett esküdni, és egyébként volt a gasztronómiai kérdés is az én tesztemben.
Miről? Shepherd's pie?
Igazából arról, hogy mi befolyásolt a mai gasztronómiai képét, és akkor ugye kértek történelmi példákat, amit az előbb ugye említettem. Érdekesen alakult, mert a kárinak például az a formája, amit az angolok káriként ismernek és esznek, a Indiában nem létezik abban a formában. De vannak egyéb ilyen ételek, és amit az angolok úgy átalakítottak a saját ízlésvilágukra, hogy igazából egy külön gasztronómiai fogás lett belőle.
Londonban voltatok egyébként?
Londontól körülbelül egy órára, a Temze torka általában úgy hívják, hogy Southend-on-Sea, egy nagyon szép tengeri parti város.
És akkor a visszajövetel az azért volt, mert hogy akkor köszönöm, megkaptam az állampolgárságot, megtanultam a nyelvet, megszülettek a gyerkőcök, gyerünk vissza, hogy akkor ők otthon nőjenek fel a saját környezetükben, és te meg visszacsöppenj a saját kis világodba.
Ezt nagyjából jól összefoglaltad, de volt akkoriban egy egészen konkrét oka, aminek egyébként van is köze az allergiához. Ugye amikor az én édesapám volt fiatal, akkor még ezeket a dolgokat nem ismerték. Szerintem még most is egyébként gyerekcipőben
70-es, 80-as években nem is ismertek.
Még amikor én voltam gyerek, sem.
Igen.
Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert pontosan abban az időszakban volt néhány olyan év, amikor a gyerekeket születés után mindjárt tesztelték vérből. És nekem például volt olyan évfolyamtársam az iskolában, akiről akkor ott kiderült, és az egész életét, tehát én 78-as születés vagyok, és egész életét ő lisztérzékenyként élte. De ugye amikor az édesapám fiatal volt, én egyébként meg vagyok győződve, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, ez az allergiák kérdése, és hogy miért alakult a társadalom most ilyen szinten érzékenyi allergiása, és ez a szám, ahogy mi beszélünk, óráról óráról és napról napra nő. Ez egy komplex dolog, tehát termelés, ugye növényvédőszerek, és minden olyan technika, amivel ételt készítenek, meg amilyennél vált ugye a diétánk, az erre szerintem hatással volt.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász, receptfejlesztő, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Horváth Judit, cukrász. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy
jöttél. Nagyon szépen köszönöm.
Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy cukrász vagy, állítólag ez egy ilyen, hát nem tudom, sugallat vagy jel volt, hogy egyszer kaptál egy olyan osztályt, akik egyébként cukrászok voltak, és te igen, magyart tanítottál igen. nekik.
Én magyart és kommunikációt, ugye említettem, hogy bölcsészként végeztem, és tanárként dolgoztam egy nagykanizsai középiskolában, és ott voltam egy olyan osztályfőnöke, akik cukrász tanulók voltak, és mivel mindig ott lógtam a tankonyába, az üres óráimban, mondta a kolléganőm, hogy most indul egy felnőtt képzés, nem szeretnél csatlakozni. Tehát felnőtt képzésben tanárként a saját iskolában lettem cukrász, de azt, hogy onnan indult, én ezt kifejezetten nem mondanám. Tehát én egy olyan családban nőttem fel, ahol minden asszony, konyha nagyasszonya volt, ilyen mátriárkának mondanám őket, mindenkinek meg volt a saját területe. A nagynéném, az egyik nagynéném Dödöllében volt jó, a másik nagynénémnek egy részeges nevű sütije volt, ami verhetetlen, a nagymamám.
Rumot olyan... vagy pálinkát tett bele?
Igazából szerintem ezt is, azt is mi volt otthon, ez így működik, de a nagyanyám pedig sváb volt, ő még német ajkú sváb volt, ők pedig olyan sós tánglit készítettek, ami utánozhatatlan, bárki bármit csinál.
Szóval akkor már gyerekkorodban jött, de ez adta meg a lökést, és aztán cukrász lettél, a cukrászság után pedig még a sajtkészítésbe is beleástad magad.
Az később jött, mert körülbelül szinte azután, hogy én a szakmunkás vizsgálatot megcsináltam cukrászatból, igazából az volt az egyik oka ennek, hogy tudtam azt, hogy a férjemmel elmegyünk Angliába, és szerettem volna egy ilyen extra lábat, és az első munkám egyébként Angliában egy cukrászati munka volt, én beugróként dolgoztam egy helyi pékségben, úgyhogy mindjárt elég nagy szeletet és rálátást kaptam abba, hogy ők milyen süteményeket, péksüteményeket készítenek.
Aztán egyszer csak kiderült, hogy érzékeny vagy, és akkor utána elkezdted átalakítani az életet.
Nálam, ahogy említettem korábban, hogy ez nagyon ritkán egy gyors folyamat, tehát általában tünet együttesek sokasága vezet egy felnőttnél arra, hogy az orvosok azt gondolják, hogy akkor érzékeny lesz. Nálam például egy pajzsmirigy betegségből visszavezetve gondolták azt, hogy akkor nézzük meg, nem vagy érzékeny valamire. Egyébként engem Angliába diagnosztizáltak, nincs nagyon különbség abban, hogy hogyan közelítik meg az egészségügyben az érzékenységet, illetve hogy hogyan diagnosztizálnak. Annyi viszont van, hogy itt Magyarországon ahhoz, hogy valakiről megállapítsák, hogy cöliákiás, ugye egyetlen útja, módja van, ami biztosan orvosilag rámondható, és ez pedig ugye egy biopszia, tehát a bélrendszerbe végzett biopszia. Angliában pedig preferálják azt, hogy először az ember egy ilyen orvosok által vezetett eliminációs diétát csináljon, ami azt jelenti, hogy kivonsz minden lehetséges allergént a diétádból, és akkor szépen lassan vezeted vissza, és ételnaplózol. Tehát én ott ezt csináltam másfél évig, és ezután csinálnak biopsziát, ha szükséges.
Mire vagy allergiás?
Hát nálam a fő az a glutén és a tejfehérje, és ez nem laktózérzékenység, hanem ez tejfehérje allergia.
Azt jelenti, hogy minden egyes teljes élelmiszert ki kell zárnod, mert ha eszel belőle, akkor utána egy napig rosszul vagy.
Így van. Hát, vagy tovább. Én az a ritka eset vagyok, aki már háromszor életében anafilaxiával reagált tejfehérjére, illetve szójára, mert ez az utolsó, de szója az nagyon érdekes, itt jön be az, hogy valaki lehet úgymond keresztallergiás, tehát lehetnek olyan tünetek, ami hasonló fehérje felépítésnél, például a tejnél ilyen a zöld borsó, tehát hasonló fehérje felépítéssel ugyanúgy reagál valaki rá, például a kislányom tejfehérje allergiás, ő reagál a borsó fehérjére, tehát ő még olyan mentes élmiszereket sem ehet, amiben borsó fehérje van.
Amikor ez kiderült, akkor utána elkezdte tudományosan beleásni magad, hogy akkor milyen ételeket kellene készítenem, mert hogy akkor nyilván azok a bizonyos helyek, ahova esetleg korábban jártatok, nem tudom, palacsintát enni, túrós palacsintát, az egyből kiesett.
Így van. Én a beleásást inkább egyébként könyvekben és interneten végeztem, mert ugye, amint elmondtam, én olyan családból jövök, ahol az volt a szokás, hogy otthon főzünk, tehát annyira nem is gyakran szoktam sem én, sem a családom valahol enni, de most már én abszolút bizalmatlan vagyok, tehát én nagyon ritkán eszem meg valahol valamit, ahol nem tudom pontosan, vagy valaki már nem próbált, aki...
Mindent át kellett alakítani, ami azt jelenti, hogy nem elég az, hogyha bemész egy boltba, akkor utána azokat a bizonyos tejtermékeket, vagy tejtermékes pultot, ami van, azt felejtsd el, ne nézd rá, sőt, még hát a laktózmenteseket is felejtsd el, hanem a kenyereket is meg kellett nézni. Hogy akkor azt is felejtsük el, és akkor itt jött az, hogy akkor én majd sütök magamnak mentes kenyeret?
Ugye én kenyeret például kovásszal akkor is sütöttem már otthon, nyilván nem menteset, és akkor el kellett tenni egy évnek, így a felocsúdás után, hogy azt mondjam, hogy akkor, mert először csak elhagytam mindenféle kenyeret, megkóstoltam az ilyen bolti lisztkeverékes kenyereket, ez még Angliában volt, akkor úgy gondoltam, hogy akkor én teljesen boldogan elélek kenyér nélkül, és akkor ugye ezután jött az, hogy kell erre legyen megoldás, kell, hogy legyen olyan kenyér, ami hasonlít erre az igazira, és azt az élvezeti értéket hozza, és így alakult szépen lassan ugye a helyettesítések, hogy egy főzeléket hogy készítek el. És akkor szépen lassan saját tapasztalattal, illetve olvasmányokból jöttem rá arra, hogy mit, mivel lehet helyettesíteni, és akkor ezután jött az, már akkor megszületett a gyermek a Angliába, hogy kellene valami olyat találnom. Őróla is kiderült, hogy tejfehérje érzékeny, a glutén érzékenysége később derült ki, és akkor itt gondoltam azt, hogy erről mást is tanítani kéne.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit. Cukrász, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Sunny Rolanddal.
Egy csepp vizet kértem, és mindjárt bőrigázom. Erdő tűz jött, amikor csak szikrára vágyom. Kérlek, égess el minden rosszat én bennem, még túl gyarló a lelkem. Napfény vagy, s félek, ha közelebb lépek. Félállom, a teljességbe lépek.
Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit, cukrász és sajtkészítő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, jó.
Köszönöm szépen.
Számtalan könyv szerzője, nagymamáink mentes kenyere.
Nagyszüleink mentes kenyere.
Nagyszüleink mentes kenyere. Mi az öt könyv? Akkor gyorsan tegyük már tisztába.
Legelőször egy nem mentes könyvvel kezdtem ide haza. Én már Angliában is írtam, de ott óvodapedagógiai szakkönyveket. Itthon egy cupcake-es könyvvel kezdtem, és akkor itt jön, amit ugye mondtál, hogy hatott rám az angliai tartózkodásom, én ezt egy kis külön csodának tartottam, és a nagyon sok magyar süteményt alkottam meg ilyen kis cupcake formában, ez az első könyv, és akkor ezután kiadót váltottam, és akkor kezdtem el ezeket a mentes könyveket, illetve a fermentációval foglalkozni. Mikor az első könyvem megjelent, ez gluténmentes pékség címmel, illetve hát akkor az első mentes könyvem, gluténmentes pékség címmel, akkoriban kezdtem el dolgozni a csak a mentes mozgalommal, amit Herceg Andrea személyes meghívására tettem, és itt csöppentem bele abba a világba, ahol elkezdtünk oktatni, és megmutatni embereknek, hogy hogy is néz ki ez.
Még mielőtt az oktatásra, meg a kis csoportodra, hogyha fogalmazhatok, így rámegyünk azelőtt. Kenyereket is készítettél, már korábban is, aztán, amikor kiderült az érzékeny tevékenységed, akkor jött a mentes kovásszal készülő kenyér. Most a kovász az alapvetően liszt meg víz. A liszt meg azért az elég sok glutén tartalmaz.
Hát attól függ, hogy melyik liszt, mert ugye nyilván rengeteg olyan nagyon jó ízű és nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező gabonánk van, ami alapvetően gluténmentes. Tehát itt például említem a kukoricát, a rizst, a hajdinát, a cirkot, csak hogy a fő kedvenceiket említsem, illetve a köles.
Még ez azt jelenti, hogy csak a B55-öt kell elfelejteni?
Hát igen, nagyjából igen. Tehát a búzalisztet, ugye attól függ, hogy például az én édesapám, tehát őtőle hoztam ezt az érzékenységet, de ő nem cöliákiás volt, neki gliadin érzékenysége volt. Ez a gliadin, ez az egyik összetevő, az egyik fehérje, abból a két fehérjéből, ami vízhatására összekapcsolódva a glutént alkotja, ezt a gluténhálót. Tehát például ő fogyaszthatott tönkölyt, mert ebben nincsen gliadin meg rozsot.
Azt, hogy hogyan működik a BL55 és a víz összekeverve, azt tudjuk, hogy ki hogyan csinál kovászt, ebben Szabadfi Szabi az egyik legnagyobb Magyarországon, talán fogalmazhatok így, viszont igen, például egy rizsliszt vízzel összekeverve ugyanúgy működik, ugyanazt a textúrájú, állagú, ízű kovászt adja, mint a rendes a kovász?
A válaszom igen és nem, mert hogy a kovász készítése az gyakorlatilag ugyanúgy működik. Nem mindegyik lisztből lehet jó kovászt készíteni, tehát pont arra is említetted, a fehér rizs nem lesz egy ideális alapanyag erre, viszont a barna rizs igen. A hajdina igen, az ab igen, tehát nagyon sok olyan lisztünk van, amiből lehet kovászt készíteni, ugyanúgy lisztes víz. Lisztet vizet erjedni hagyunk, ennyi a kovász készítése.
És ezt úgy csináltad, csak hogy kicsit nem a vizuális típus vagyok benne. Lássak, hogy fogtad magad, és akkor nem tudom, beszerezted a megfelelő liszteket, amiket az imént említettél, elővettél nem tudom, tégelyt, és akkor mindegyikbe beletetted a megfelelő mennyiségű lisztet és vizet, és aztán utána mindegyikből sütöttél kenyeret. Ez volt a próba folyamat?
Nagyjából így, és ezt hozzáteszem, hogy ez nem múlt idő, ez mai napig is így zajlik, amikor receptet alkotok. Két liszt, amit előtte még nem kevertem össze, akkor csináljunk ebből a kenyeret.
Mixtúrát is csinálunk.
Igen, igen, igen. Ugye mivel itt a különböző gabonáknak a fehérje összetétele teljesen más, mint a gluténos gabonák fehérje összetétele, sokkal jobban működnek a szavaiddal élve mixtúrában, tehát hogyha több gabonát keverek össze, jobb állagú lesz a kenyér, de kölesből, például vagy barnalisből, csak a monolisztből is csodálatos kenyereket lehet készíteni.
És innentől, hogyha megvan a kovász, az alternatív kovász, akkor ugyanúgy készül például egy akármilyen tészta, vagy egy akármilyen, nem tudom, sütemény vagy kenyér, mint ahogy rendesen a rendes kovászból, csak nem a BL55-öt használod hozzá, hanem a rizslisztet, vagy a kölesből készült lisztet, stb., de beleteheted utána a szilvát, kicsit betekered, és akkor utána megsütöd, és meg is van belőle a szilvás kovászon.
Nagyjából ugyanígy készül. Én azt mondanám, hogy az időbeosztása egy picit más. Tehát ugye a gluténmentes gabonáknak nagyobb a keményítő tartalma, és a kovász egyik fő mikrobiológiai összetevője a tejsav, ugye ezen él, tehát keményítőkön él, keményítőt bont cukorrá, amit ugye az élesztő majd megemészt, és ebből gáz termel, ami megemeli a mi tésztáinkat. Ugye mivel sokkal magasabb a keményítő tartalma, sokkal gyorsabban szaporodik benne a tejsavbaktérium, hamarabb lesz ilyen ecetes savas a kovászunk, tehát az időbeosztása egy kicsit más, illetve a kenyérkészítést kérdezted még, ott annyi, hogy valamilyen módon ugye pótolni kell azt a hálót, amit a glutén alkot, ami ugye ezt a gázt, az élesztő által termelt gázt bent tartja a tésztában. Ezt kell kívülről pótolnunk, amit én például az én szakmámban csak természetes módon oldok meg, különböző kiegészítőkkel.
Receptfejlesztés folyamatosan van. Kikísérletezted az alapvető mentes kovászokat, vagy alternatív kovászokat, és még ezen a téren is jönnek az újabb gondolatok. A receptfejlesztés az csak erre vonatkozik, vagy arra is, hogy akkor most ebből a bizonyos kovászból, vagy a belőle készült tésztából most egy olyan süteményt szeretnék csinálni, amiben majd nem tudom, fekete szedret teszek, meg egy kis sütő, és így fog kinézni, és
ez
akkor
néz ki,
újakat találsz ki sütőkből is.
Illetve olyan is van, amikor egy végtermék a cél, és akkor ahhoz készül a kovász.
Vissza.
Például, ha kalácsot készítek, akkor másfajta, egy ilyen úgynevezett édes kovászt készítek, amiben ugye van rakva egy kis cukor, egy kevés növényi tej. Tehát mindkét sokfele működik, véletlenekből is születnek egyébként receptek.
A klasszikusok nyilván megvan már az összes, úgy, mint nem tudom, a babka, a kakaós csiga.
Ugye például a könyvben, amit hoztam neked, ez a fenséges mentes sütemények, ebben bent van az összes hagyományos, klasszikus magyar süteményünk, illetve néhány angol is, ugye, ami nekem annak idején ott kint tetszett.
Pály? Egy csomó pály?
Hát éppen nem, mert itt azért inkább sütemények, tehát édes dolgok vannak, de mondjuk a pály kategóriába tartozik, amit ők ilyen frangipan pálynak hívnak, ami például belekerült a könyvbe.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Istenem, mit csináljak? A szívemben nagy a bánat, elele,
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit cukrász ül velem szemben a stúdióban, számtalan, eddig 5 könyv szerzője. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Judit.
Köszönöm szépen, én is.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, és akkor itt az ideje, hogy foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy egy csomó mindennek van már hónapja, látásnak van hónapja, januárban van a veganuár, és így májusban pedig van a mentes május. Mit tudjunk erről a bizonyos mentes májusról?
Ez a mentes május, ez a Csakamentes alapítójának, Herceg Andreának a kezdeményezése, és szerintem egy csodálatos dolog, mégpedig azért, mert Andrea ezzel, hogy összehozott itt jó néhány szakembert, ismert embert, mint ennek a mentes májusnak a nagykövetei, gyakorlatilag egy olyan hidat épített a felhasználásra, használók, fogyasztók, érdeklődők és a szakemberek közé, ami semmilyen más formában nem létezik és nem létezett. Ugye a csakamentes már jó néhány éve, én például személyesen 2019-ben csatlakoztam, rendezi meg évente több alkalommal ezeket a mentes vásárokat, fesztiválokat. Ennek ugye az a célja ugyanaz, mint a mentes májusnak, tehát hogy közelebb hozzuk a fogyasztókat, az érdeklődőket, a frissen diagnosztizáltakat olyan termékekhez, illetve trendekhez, amiről mondjuk amúgy nem hallanának, vagy nem lenne lehetőségük megkóstolni. És mindezt összefoglalandó létrehoztak Andreáék 12 pontot, amiben mi ennek a mentes májusnak a célját, illetve hitvallását összefoglaltuk, és ez nagyon fontos számunkra, hogy hogyan edukálunk, és hogyan mutatjuk meg ezt a külvilágnak, hogy ez nem feltétlenül a lemondásokról és a nehézségekről szól, hanem ez egy izgalmas életmódváltási lehetőség.
Te is így álltál ennek neki, vagy így próbáltál annak idején nekiállni, amikor kiderült rólad, hogy érzékeny vagy. Hogy akkor ez nem valami beszűkült táplálkozási lehetőség, hanem akkor ez egy kaland lesz, és akkor megpróbálok mindent megtenni azért, hogy ezt élménydúsan tudjam megélni.
Az az igazság, hogy nekem volt egy nagyon erőteljes motiváció, én amire ez kiderült, már annyira rosszul voltam, hogy amikor kiderült, és nekiálltam a diétának, és pár hét alatt látványos változás lett, engem már nem fordíthatott volna semmi vissza, mert én tudom, milyen volt előtte. El tudom képzelni, hogy olyanoknak, akiknek mondjuk nincs közvetlen tünetük, hanem egy ilyen teljesen más probléma, egy bőr probléma miatt derül ki, mondjuk, hogy cöliákiásak, számukra ezt nehezebb lehet megérteni, és megint csak azt mondom, hogy ez az egyik fő célunk, hogy edukáljunk és megmutassuk az embereknek, hogy ez milyen. Mindenképpen ez számomra egy izgalmas kihívás volt, ugye nyilván azért is, mert amúgy is szerettem és közöm volt a gasztronómiához, de egyébként is ez nagyon érdekes, hogy sokan gondolják azt, hogy ez nehézség. Most a múlt héten a fesztiválon mi megszólaltattuk a gyerekeket, ugye közeleg a hónap végén a gyereknap, és nagyon érdekelt minket az, hogy kicsi gyerekek, akik mondjuk allergiásak, ők hogyan élik ezt meg. Egy darab negatív válasz nem jött. Tehát én konkrétan megkérdeztem a moderálás közben a gyerekeket, hogy érzitek néha szomorúnak magatokat emiatt? Nem, ők egyáltalán nem. Tehát ez csak számunkra tűnik így, illetve gondolom, hogy olyan embereknek, akik mondjuk 30 évet leéltek úgy, hogy nem tudták, hogy allergiásak, és át kell váltani egy teljesen más típusú kenyérre, mert korábban kérdezted, hogy ennek olyan lesz az állaga, a színe, nem. Tehát ezt el kell fogadni, hogy ez teljesen más gabona, hiszen egy rostkenyér se néz úgy ki, mint egy fehér búzakenyér. Ez egy ugyanilyen dolog, hogy ez egy más gabona, más színű. Tehát el tudom fogadni azt, hogy ez valakinek nagyon nehéz, viszont ha nem akarunk betegek lenni, és úgy közelítjük ezt meg, és ez is a célja ennek a mentes májusnak, hogy mi megmutassuk azt, és rengeteg gyártó csatlakozik kedvezményekkel, különböző kóstoltatásokkal. Mi a nagykövetek igyekszünk mindenhova elmenni, és elmondani az embereknek. Meglepetésszerűen mondom, hogy bevonjuk majd a gyerekeket is a kampányba. Tehát ez nagyon fontos, hogy az emberek ezt megértsék.
A 12 pontot, amit említettél, most ne soroljuk föl, viszont azt említetted, hogy nagykövetek. Többen vagytok nagykövetek. Jó magad is ott vagy, nyilván, hiszen te alapvetően ennek mondjuk úgy, hogy a zászlós hajóján ott ülsz a kapitányi, vagy a kapitány női székben valamelyik helyes. Kik csatlakoztak még egyébként nagykövetként hozzá?
Akiket ismerhettek, és hirdetői ennek Garami Gábor, aki nagyon régóta például. Igen, nagyon régóta vegán, és nagyon régóta hirdeti ennek az életmódnak a fontosságát, Pál Tamás, illetve még említeném Szinetár Dórit, illetve ugyancsak mentes nagykövet, és ezt azért érdekes megemlíteni, mert itt mindenki csak az étkezésre gondol, de ez nem csak erről szól. Tehát itt gondolunk mi az adalékmentes takarításra például, ahol Trendrakó Marci is az egyik nagykövet.
Vagyis a mentes május nem csak arról szól, hogy lisztérzékeny, vagy gluténérzékeny, vagy tejfehérje érzékeny vagy, hanem hogy ha valaki másképp táplálkozik, vagy bármilyen, nem tudom, újra gondolt életvitelt folytat, akkor az mind a mentes
májushoz. Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ez egy újra gondolt életvitel, és kifejezetten kiemelném azt, hogy ez egy olyan újra gondolt életvitel, amivel mi azt célozzuk, hogy tényleg jobbá tegyük a földet mindenféle szempontból. Tehát az életminőségünket, a miénket, és ezek olyan tudatos döntések mind a termelésben, mind pedig például az azokban az emberekben, azokban a gyártókban, cégekben, akik ehhez a mentes májusos tartlakoztak, akiknek hasonló a felfogásuk erről.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Judit, mert sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Az egyik az legyen az, hogy elkezdte nagyon régóta a recepteket fejleszteni és gyártani. Volt nagy melléfogás, vagy van olyan a mai napig, amit nem tudom, 6 éve próbálsz valahogy kikísérletezni, és nem lesz olyan, mint amilyet szeretnél?
Hát van egy, amit nagyon sokáig üldöztem, például az mostanra jutott el abba az elfogadható állapotba, ez a leveles tészta. Ugye képzeld el, hogy egy leveles tésztának ugye mi az alappillére, ugye a jó vaj és a jó liszt, ez a kettőt, amikor nem használhatod. Hát, ha még vegán módra szeretnéd elkészíteni, akkor ez egy igazi kihívás. Tehát ez például egy olyan tészta, amivel nagyon sokat kísérleteztem, nyilván nem lesz ez a habos-babos croissant, de a teljes kiürlésű croissant az egész közel tud jutni.
5 könyved látott eddig napvilágot, most van-e születőben újabb? Vagy most köszönöm szépen, jön a nyár, és akkor Horváth Judit vagyok, én majd a horvát tengerparton, vagy nem tudom, Észak-Olaszországban eszegetem a mindenféle
tintahalkarikákat. Ebben nincsen szünet, tehát nekem mindig van egy következő dolog a fejemben, és itt nyár végére lesz egyébként új könyv, ami ennek az érdekessége, hogy ez nem kifejezetten a mentes világhoz tartozik, de nagyon sok mentes megoldás lesz ebben is. Chili lesz a szakácskönyvnek a fő témája. Úgyhogy nincs általában olyan.
A jó mentes chili, a csípőségmentes chili.
Olyan nincs. Egyébként létezik csípőségmentes chili, de mindig van valami, amin dolgozom.
Szóval
éppen.
Akkor folyamatosan jönnek az ötletek, és zajlik a receptfejlesztés, és akkor az utolsó kérdés a végére. Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy van neked egy ilyen kis csoportod. A fermentálással foglalkoztok.
Igazából 2 tematikus csoportom van. Az egyik az a fermentált konyha. Tehát itt is ugye nagyon fontos az edukáció. Ennél az a lényeg, hogy túljussanak az emberek, akik a fermentálás iránt érdeklődnek, ami mostanra már abszolút tudjuk, hogy a mikrobiomunk alapja, és igazából egy nagy...
És ez most nagy trend egyébként,
így
a fermentálás.
Van. Azért trend, mert ugye felfejlődtünk abban, hogy tudunk belenézni a saját mikrobiomunkba, és sokkal többet tudunk róla, hogy milyen hatással vannak ezek a fermentált ételek a mi bélflóránkra. Ugye ez az egyik csoport, ahol én úgy közelítem meg ezeket a fermentált alapanyagokat, hogy ne úgy tekintsenek az emberek rá, hogy csak én most savanyúságot készítek, hanem különböző ételekben különböző elemeket lehet fermentálni, illetve nagyon sok nemzetközi receptet hozok be. Most a héten például pontosan a cukemonót, azaz a japánoknak ezt a palettatisztító savanyúságait mutatom meg.
Igen, mert a fermentálás alapvetően nagyon leszűkítve, nagyon leegyszerűsítve a savanyítás. Na de hát nyilván padlizsánt, vagy nem tudom, vágott vegyes savanyú káposztát, stb. Ezeket tud savanyítani az ember, nem egy nagy vasszizdász. De hogy egyébként töltött káposztát például nem lehet savanyítani.
Hát töltött káposztát tudsz készíteni savanyított káposztából.
Igen.
Tehát ehhez én mindig például házilag készítem a savanyúságokat, illetve a másik tematikus csoportom az pedig a mentes kovászműhely, itt pedig ugye kifejezetten a péktermékekről, illetve a kovászolásról van szó. A csoport pedig, amiben utána tudnak nézni, ugye ennek a mentes május különböző részleteinek, illetve az oldal, ez pedig ugye csak a mentesnek a csoportja.
Legeslegutolsó kérdés a végére, most majd hazamész a kis műhelyedben, ott hány féle, vagy hány darab, nem tudom melyik a megfelelő megfogalmazása, élő kovász van a különböző üvegcségben.
Igazából nekem egy alapvető kovászom van, és ebből készítek érdekes kovászokat, csokis kovászt, vagy éppen édes kovászt, amit az előbb említettem, illetve olyan kovászokat, olyasmi keletetett kovászokat, amit éppen készíteni szeretnék belőle. A fürdőszobám az érdekes egyébként, ami egy konkrét fermentációs labor a stúdiómban. Nem fürdőszobaként üzemel, hanem savanyúság raktárként.
Judit, nagyon szépen köszönöm,
én
hogy
is
jöttél.
Köszönöm.
Kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
A szabadság annyit jelent, hogyha megunta a ketrecem, választhatok másikat magamnak. És egy darabig megint el leszek, majd a falak szorítani kezdenek, megint és újra rab leszek. fáj bevallani, hogy hazudtak nekünk, felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű. És az én is csak annyit jelent, hogy mennyire jó a jelmezed. Aki bent van, azt nem ismerné fel senki. Sem a szülők, sem a testvérek sem, sem az elhitt barátságok nem. Róluk inkább ne is beszéljünk. Bizony fáj bevallani, hogy hazudtak nekünk, felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
1-2-3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre.
Ezért
villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madar a tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor. A Dunán.
A műsorajánló után...
A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Marad a nyárias idő. Megjelentek a magyar közlönyben az államtitkárok névsorai. Folyamatosan nyitnak a strandok.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
A 13-as főúton Nagy Igmán térségében három személyautó ütközött össze, a 12-es kilométernél teljes útzár van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van. A kinevezett szakemberek egyharmada nő. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. Közlésük szerint a volt Fidesz-KDNP kormány a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány fedezet nélkül fogadta el az idei költségvetést, és ez szerinte a politikai mellett büntető jogi felelősséget is felvett. A legszebb nevű települések polgármesterei vettek át oklevelet a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voksi érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 ezret, Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatták be a legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haikó olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Egyre több strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény. A déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Diszkréten, mert itt hidege van, mint Lipcsében. Lehet, hogy készül egy randira, és nem tudja, melyik gatyát választa, vagy már túl van rajta, és csalódva fifezik a nappaliban órák óta. Lehet, hogy épp indul a kisboltba, mert a hűtőből kifogyott a trappista, és érezheti magát ő is cefetül, de biztos, hogy sose, sose jár egyedül. Lehet, hogy éppen a fikuszt öntözi, a szemetet viszi ki, a kertet rendezi, mozizik, kurizik. játszik a klubban, a rockizik, és néha biztos a Dominik is csokizik. Mit csinál a népen? Alszik a Dominik, és álmában is egyre csak focizik a Dominik, vagy éppen arról álmodik, hogy én mit csinálok éppen, ugye Dominik? Mit csinál?
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, kicsit szűkítem a nyári színház, ezt is szűkítem, egy bizonyos nyári színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Veresegy Színház, illetve a Mézes Völgyi Nyár alapító, igazgató, főszervező, sofőr, mindenese, Fenyige Sándor, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Sziasztok, hello.
Ezt te nyilatkoztad valahol, hogy mindent is csinálsz egyébként.
Hát igen, azért mi szervezetileg kicsik vagyunk, bár tény, hogy évi 200 előadás és 120 ezer néző azért úgy megesik velünk, de hát ez mégiscsak egy magánszínház, és tény, hogy tegnap este ruhatáraztam, igaz, hogy már nem volt sok ruha, és ma például sofőrködni fogok. Igen.
Minden is benne van az életedben, ami a színházzal kapcsolatos, és benne volt az életedben. Nagyon szép pályát jártál be. Erről már rengetegszer beszélgettünk. Maradjunk a Mézes Völgyi Nyárnál. Pár évvel ezelőtt üldögéltünk, talán egy tévében vagy egy rádióban, elég régóta ismerjük egymást, és én megkérdeztem tőled akkor. És nézett mindenki rám nagy szemekkel. Miért teszel fel ilyen kérdést, hogy mi az, hogy Mézes Völgyi Nyár? Mert hogy nem sokan tudják egyébként, hogy a Mézes Völgy az egy terület ott nálatok valahol.
És igen, Veresegyházon. Ez a Mézes Völgyi Nyár a Veresegy Színház nyári fesztiválja. Veresegyházon a Sződrákos patak völgye, ez a Mézes Völgy. Ez tulajdonképpen egy városrész, hogyha úgy tetszik. Tehát ezt így hogy mondjam, közterületileg nem lehet megtalálni. De hát ez a város szívében van, a Búcsú tér, ez a hely, de ezt se lehet megtalálni. Ez valamikor a város széle volt, de hát azért Veresegyház az utóbbi hát 20-30 évben irgalmatlan nagy fejlődésen ment keresztül, most már több mint 22 ezeren laknak ott. Mi egyébként 12 éve lakunk, és csak azóta 4 ezeren költöztek be, és hát valamikor a búcsúk hol voltak települések? Hát a város szélén volt a cirkusz sátor felállítva, nem? De. És ez valamikor a város széle volt, most már a város közepe.
Hogy történik, hogy csináltok ott egy ilyen szabadtéri kékég alatt, vagy nem tudom, csillagok alatt lévő színházat? Lezárjátok a területet, majd június 25-én, ha minden jól megy, kezdődik, és előtte egy hétig tart az építkezés, addig ott nem tudom, az emberek nézelődhetnek a kordon mögött, hogy akkor fú, most itt színpad épül, fú, most itt nézős sorok kerülnek beépítésre.
Köszönöm a következő kérdést, mert ez így történik. Szóval június 21-én egy csári koncerttel fogunk kezdeni idén, ez a 10. Mézes Völgyi Nyár egyébként, és 9-én kezdjük el az építkezést, és ennek megvan egy sora, szóval ez most már tényleg lehet mondani, hogy rutin, hát nagy baj lenne, ha nem az lenne. Szépen lassan jön a tribűn, azzal párhuzamosan jönnek a konténerek, a backstage, a színpadot építjük, és akkor utána szépen öltöztetjük föl, és megjön a gigantikus mennyiségű növény, mert hát ugye van egy ilyen csodás vintage előkertünk, ja, és akkor fel a világítás, a nagy molinó, a kis molinó, a közepes molinó, szépen felöltöztetjük.
Immáron a 10. kerül megrendezésre, tehát 21-én kezdtek egy Charlie koncerttel. A későbbiekben majd beszélünk az előadásokról, mert hogy nagyon széles skálán mozognak az előadások, nagyon színes a paletta, amit összeállítottatok idénre, a 10. évadra 2026-ra. Dehogy, amikor elkezdtétek, akkor nyilván azért gondolom kicsit döcögősebben haladt még. Tehát, hogy most már pontosan tudjátok, vagy tudod, hogy akkor melyik telefonszámot kell hívni, hogyha éppen nem tudom, kókad a növény. Melyik telefonszámot kell hívni, hogyha az egyik üléssort cserélni kell. Az elején, amikor 10 évvel ezelőtt, 9 évvel ezelőtt belevágtatok, akkor nehezebben ment sokkal a szervezés?
Hát fel tudja, akkor még csak 8 előadás volt, most 25 van azért. Hát akkor ugye az volt a nagy dolog, hogy kitalálni ezt az egészet a semmiből, mert ugye ez előző gondolatból is ez kiderül, hogy mi mindig felépítjük júniusban és lebontjuk augusztus, szeptember elején, de kitalálni, hogy hova építjük fel, milyen szögbe a színpad és a nézőtér viszonya mi lesz egymással, mekkora az a maximális színpad, amit még ki tudunk fizetni, mekkora az a nézőtér, ami már rentábilissá tudja tenni, de még nem tehát, hogy nem olyan nagy, hogy ne legyen tele, de mi az, honnan tudjuk, hogy mikor van tele? Szóval ezek irgalmatlan nagy kérdések voltak, és hát persze, hogy ki tudunk élni a pénzből. Azt hozzáteszem, hogy abban az évben, amikor mi kezdtük 2017-ben, akkor még volt TAO, kulturális TAO, következő évben törölték el, nagyon reméljük, hogy egyébként az új kulturális kormányzat ezt vissza fogja hozni valamilyen formában, erről egyébként vannak ötletek, elég komoly gondolkodáson a szakmán belül. Úgyhogy mi ott hatalmasat buktunk, és ugye nem lett volna a TAO, akkor nyilván ott felreáll az egész színház úgy, ahogy van, de hát ezt mi tudtuk, hogy az még van. A következő évben volt egy ilyen többlettámogatás, akkor még nagyobbat buktunk, de azt is tudtuk, hogy ezt be fogjuk pótolni, aztán a harmadik évben még mindig buktunk, szóval ez így épült szépen lassan fel, és ugye ahogy vége van, kezdtük az évadot, sőt, hát akkor is és azóta is úgy van, hogy közben a Veresegy Színház játszik, tehát járja az országot, most is még ezen a 25 előadáson kívül még 24 alkalommal leszünk megtalálhatók az ország egyéb területein. Na, szóval, hogy ez valahogy így járt össze, nagyon sok kérdőjellel, de hát ez szerintem te is tudod, meg mindenki tudja, aki ebben, ezen a területen mozog, hogy az, hogy felfedezni magadat, és felfedezni azt, hogy mi lehet jó a közönségnek, lemodellezd azt, és utána, hogyha találkozik, annak örülj, meg találkoztál is a közönséget. Szóval ezek az iszonyatos energiákat szabadítanak fel.
Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy mi alapján kerülnek, milyen ízlés alapján kerülnek kiválasztásra az előadások, vagy a darabok, vagy kinek az ízlése alapján. Viszont még egy kérdés a múltra vonatkozóan. Amikor a színházat létrehoztátok, akkor állítólag az urbánus legenda, a veresegyházi urbánus legenda szerint bekopogtattál a polgármester, csinálnák színházat. Amikor a Mézesvölgyi nyár ötlete jött, akkor ugyanez történt?
Akkor az volt, hogy előző évben lehívtuk Szegedre, mert Új-Szegeden játszottuk nem is tudom melyik előadást, az Egérfogót, és hogy polgármester, akkor nézze meg, hogy ez egyébként működik, nem csak odabent, hanem idekint is működik, és szünetbe hátőt is mondta, Pásztor Béláról beszélünk, aki 58 évig volt Veresegyház polgármestere, mondta Béla bácsi, hogy Sándor, akkor ezt a jövő nyáron, ezt akkor nálunk hol tudnánk megcsinálni? Csak én még azt mondtam, ugye ott van 4 tó Veresegyházan, és akkor mondtam, hogy hát én ott el tudnék képzelni egy tavi színpadot, hát de aztán utána a kajakosokkal, meg a horgászokkal nagyon nagy, tehát ott egy komoly érdek összeütközésbe kerültük volna, úgyhogy ott a tótól egyébként 100 méterre van, ez egyébként a termálfürdő, az öreg tó és a Sződrákos patak ölelésében található meg a Mézesvölgyi nyár helyszíne.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Veresegy Színház alapító igazgatója, a Mézesvölgyi nyár alapító főszervező igazgatója, Venyige Sándor, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Hányszor szerettünk meghalt réteken föl föld és maradván, mit emlékünk terem.
Itt már elég volt minden szenvedés, minden felejtés, hányszor volt elég. A vulcán elrejti a vágyaink, láncold még tovább szakítatott láncaink. Mélység szor születtünk, feledtük képeken, sosem volt életünk, mit elnyert félelem.
Itt már kivettünk minden kis szobát, lelkünk szétszakadt, te újra megtalált.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Vendége Sándor, a Veresegy Színház alapító igazgatója, a Mézes Völgyi Nyár alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Alexnál, jó, hogy jöttél.
Szia, sziasztok!
Beszéltünk pár mondatot a múltról az elmúlt 15 percben, vagy negyed órában, és akkor itt az ideje, hogy ráforduljunk az ideje a 2026-os évadra. Még mielőtt azonban a programokat ecsetelnénk, hogy akkor Charlie, meg Geszti Péter, meg Csengetett Milord, meg Quimby, meg minden is lesz nálatok. Azelőtt, amikor 9 évvel ezelőtt belevágtatok, akkor te tudtad, vagy gondoltad, vagy remélted, hogy akkor ebből egy ilyen 10 éves, vagy hogyha 10 év múlva beszélgetünk, 20 éves évfordulót ünneplő nyári rendezvénysorozat lesz? Vagy így tervezted?
Nyilván nyílt végű leasing ez. Egyébként az egész Veresegy Színház ötlete annak idején, nagyon sokan kérdezik, hogy mi volt az alapötlet, és akkor mondtam, hogy ja, valójában az volt az alap. Egy olyan puzzle, aminek nincsen, lehet, hogy már mondtam, szólja, hogyha mondtam,
nem, és akkor nem fogom.
Egy olyan puzzle, aminek nincsen széle. Ugye, amikor te veszel egy puzzle-t, elkezded kirakni, hol kezded?
A szélén.
A szélén kezded, mert az ugye egyenes. De ez egy olyan puzzle, aminek először meg kell találni a közepét, azt sikerült talán megtalálni, és onnantól kezdve építed kifelé, és arra vigyázol, hogy ne juss el, tehát, hogy nincsenek határok. Egyébként a színház is olyan, és szerintem minden művészeti ág olyan, hogy nem szabad, hogy magának határokat szabjon, mert bármi jöhet. Tehát, hogyha ez egy mai, a mának való művészet, mint például a színház, akkor folyamatosan reagálnia kell mindenre, és hát ez mindenre érvényes a színházon belül, hogyha egy új színház épületet építesz, és talán most az fogja hallgatni a kedves hallgató, hogy valamit lekopogok, hogyha egy új színház épületet építesz, és erre talán van lehetőség most itt Veresegyházon a következő években, akkor például arra figyelsz, hogy legyen, minél nagyobb legyen a színpad, mert azt tudod kicsinyíteni. Kis színpadot nem tudsz nagyobbítani. Minél több lámpád legyen, mert a lámpákból, sok lámpából nagyon szép sötét tónusokat tudsz. Minél nagyobb legyen a hangcuccod, mert abból nagyon szép csöndeket, meg halk hangzást tudsz létrehozni, tehát magyarán ne határold be magad. Úgyhogy nyilván, amikor mi ezt elkezdtük, akkor az volt a gondolat, hogy na, meglátjuk. És akkor a következő évben egyébként volt, a Mézesvölgyi nyárnak volt egy kamaraszínház, a Fabricius iskola udvarán, a Fabricius udvar, az csak egy kis 450-es nézőtér volt, és akkor két helyszínen folyt, aztán utána az előbb említettem, hogy a TAO megszűnt, akkor az is megszűnt a következő évben, úgyhogy elég ez most, így, hogy 25 előadás van, de igen, és hát azt tudni kell még esetleg rólam, vagy hát én legalábbis tudom magamról, hogy én nagyon sokat csináltam szabadtéri. Én Nyíregyházáról érkeztem Veresegyházra tulajdonképpen, és mi ott a Nyíregyházi szabadtéri színpadon nagyon sokat dolgoztunk, ott azért olyan nagy produkciókat csináltunk, még a Musical Színházban, mint az Evita, Jézus Krisztus Szupersztár, vagy a Jekyll és Hyde, és igazság szerint én azt talán jobban értek, vagy jobban értettem, hogy kell egy ilyen nyári fesztivált, egy nyári szabadtéri előadást csinálni, úgyhogy elég magabiztosan nyúltunk hozzá, aztán lett, ami lett.
És idén már a 10. évad kerül megrendezésre.
És lesz 4 millió nézőnk talán ebben az évben.
És pont ez lett volna a következő kérdés, ezzel fordulunk rá a programokra. Az imént a színpad nagyságáról beszéltél, meg a lámpákról, meg a varázslatról. Én most a másik oldalról, a nézőtér oldaláról közelítem. Ha minden jól megy, akkor 1900 fő a befogadó képesség.
1855, de hát ő pocikazhető.
Igen. Ha egy Charlie koncert van, aki egyébként lehet, hogy olyan területeket, vagy tereket is, vagy színházakat is megtölt, ahol mondjuk, nem tudom, 5000-en, 6000-en férnek be. Egy geszti azért megtöltött nagyon sok arénát. 1900 vagy 1855 elég lesz?
Hát, ennyi van. Ennyi van. Nézd oda, ez azért 40000 néző, ez egész nyárra lebontva, és tegnap este is volt előadás bent a színházba, és mondta az egyik néző, hogy jövünk nyáron, már 7 előadásra van jegy. Mondom, 7-re? Hát igen, de ennél sokkal többre fogunk jönni, csak azokat még nem vettük meg. Tehát, hogy azt például tudni kell, hogy így havonta, mit tudom én, 2-2 előadás, ezek azért nyilván nem olcsó jegyek, általában 10000 forint egy jegy, és havonta 2-2 előadásra előre vesznek, de beosztják szépen, és akkor tényleg az van, hogy 5-10-15 előadáson látjuk ugyanazokat a nézőket, szóval valami elképesztő kötődés lett, hál' Istennek, mert ez volt valahol a cél, a közös, mi ugye azt gondoltuk, hogy majd mi közönséget szervezünk valamikor, és akkor kiderült, hogy közösséget építettünk. De ezt nem én mondom, ezt a nézők mondják ráadásul.
Azért kérdeztem ezt a bizonyos 1900-at, mert amikor elindul, hogyha az elmúlt éveket veszem a Mézesvölgyi nyár évről évre, 25-ben, 24-ben, 23-ban, stb., akkor utána a különböző közösségi oldalakat, effektíve most a kéket, a Facebookot azért hétről hétre többször ellepi az a képsor, amit te kiszoktál tenni, PT felirattal, hogy akkor itt egy újabb előadás a Mézesvölgyi nyár kapcsán.
Ez azt jelenti, és hál' Istennek a színházigazgató kollégáink közül sokan koppintották ezt a... hát igen, ez nagyon fontos, hogy azért lássuk, és hát ez az én örömem is, hogy annyi ember ott ül, és azt azért nagyon nehéz leírni szavakban azt az érzést, és a pillanatnak a történelmi jelentőségét se érzi át mindig az ember, úgyhogy érdemes ezeket megőrizni a múltból a jövőnek, hogy aztán utána néha, amikor feldobja a Facebook, vagy amikor megtalálom ezeket a fotókat, akkor jó érzésem legyen. Igen, nagyon-nagyon fontos a közönség, mindennél fontosabb.
Ez azért is fontos, vagy azért jó, ez a bizonyos teltház, de ez minden színház életében, akár kezdő, akár profi színház, akár színész, akár előadó, akár nézőről van szó. Szóval elmész egy színházban nézőnként, akkor azt látod, fog híjas, miről fogsz majd beszélni, hogy előadás jó volt, de azért voltak üres helyek. Az igazgató, a szervező, a főszervező alapító az nyilván azt szeretné, hogy ez legyen egy rentábilis és mindenki által szeretett dolog. A színészek meg úgy szeretnek játszani, hogy nem azt nézik, hogy akkor most ott van, nem tudom, 6-7-8 üres szék egymás mellett, tehát hogyha tényleg telt ház van, akkor az, ami mindenkinek jó.
Hát hogy ne, persze. hál' Istennek minket elkényeztetnek ilyen tekintetben a nézők, bár ezt azért elmondom, de tényleg senkinek nem mondom, hogy azért volt már olyan fotó, hogy egy picikét jobbra fordultam, hogy azt a 15 széket ne lássam. De alapvetően ilyen 85-90%-os házakkal játszunk átlagban.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Veresegy Színház alapítóigazgatója, a Mézesföldi Nyár alapítóigazgatója, Venyige Sándor. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Mondd el, mire vagyok jó neked, hogyha bármit ezek rossz velem, és a kettőnk álma integetne szemed, de mégis kapaszkodunk egymásba, de én nem hiszek, mert drágám az álcákba, és egy magányos titkos percben, gondolatban az útjaim szétválnak, mégis visszatérek, ilyen ez a valóság, még ketten boldogságnak nevezük, de hason már, pedig meg sem közelíti, csak a lelkemet öregíti. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, nekem nehéz, nem majd valahogy megemésztem. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, de én már teljesen összetörtem. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, én nekem még nehéz. Amikor a valaki valami a tiéd, búcsúzni kemény. Túl sok gondolat, de veled szemben még kísért. Azt hittem, hogy az enyém, pedig életemből kilép. De majd van ez jobb, de sokan ezt mondják. Hiába kutatok, keresek, baby, rengeteg rossz lány. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, de már nem bocsátok meg, nem egy botlás. Ez egy komplex dolog, baba, jobb, ha engedlek. Meghalnak érte a gácsik, hogyha jönnél, nem kell ezt. Tudom azt, hogy idő kell, és legalábbis egyszer jobb lesz ez. Ennek most így kell lennie. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, nekem nehéz, nem majd valahogy megemésztem. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, de én már teljesen összetörtem. Neked ez könnyű, halalej, halalej, pedig el nem jellemző. Halalej, 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 de ez egy gyönyörű hercegnő. Azt hittem, hogy megszerettél, túl ostoba voltam, mert azt hittem, hogy nem cserélnél. Ezek után jobb lesz, elmentem. A biztos féltékeny voltál, a biztos csak minket óvtál, babám. Tudod, hogy még új a dolog, baby, nagyon elleszek. Tudod, hogy nem volt olyan, aki engem elfelejt. Tudod, hogy sírva jöztem még, hogy mindent újra kezdenél. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, nekem nehéz, nem baj, valahogy megemésztem. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, de én már teljesen összetörtem. Neked ez könnyű, tudod, hogy nem volt olyan, aki engem elfelejt. Tudod, hogy sírva jöztem még, hogy mindent újra kezdenél. Tudod, hogy még újra dolog, baby, nagyon elleszek. Tudod, hogy nem volt olyan, aki engem elfelejt. Tudod, hogy sírva jöztem még, hogy mindent újra kezdenél. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, nekem nehéz, nem majd valahogy megemésztem. Neked ez könnyű, neked ez könnyű, de én már teljesen összetörtem. Neked ez könnyű, ez egy gyönyörű hercegnő.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Élvezd újra minden pillanatban, körbefont és elmerülsz. Arcod lágyan simogatja, tested lassan felhevül. Bódulatban egyre boldogabban hullik lelked szerte szét. Hajt a csendet, éld a hangot, tündökölj és nézd a fényt. Yeah.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Veresenyt Színház alapító igazgatója és a Mézes Völgyi Nyár alapító igazgatója Venyege Sándor ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Szia. Szia,
Alex. Beszéltünk múltról, beszéltünk nézőszámokról, és akkor itt az ideje, hogy beszélgessünk előadásokról. Három koncertet már említettünk, egy Charlie, egy Geszti, illetve egy Quimby lesz majd valamikor a nyár végén, na de hát nem csak színházi előadások, nem csak koncertek, hanem gyermekprogramok, családoknak szóló mindenféle aktivitások lesznek, és akkor kezdjük azzal, amit én hát szerintem 10-15 évvel ezelőtt, és akkor most belecsapunk az előadások kellős közepébe, estéről estére, vagy hétről hétre néztem, hogy akkor Mrs. Lipton esetleg töltene nekem egy rumot, vagy egy nem tudom, konyakot?
Igen, és ez világpremiér, ez a Csengetett Milord, az Orlai produkció most mutatta be, talán egy másfél-két hónappal ezelőtt belvárosi színházban lehet ezt az előadást látni, de nem lehet rá jegyet kapni. Uh-huh. És hát Tibiékkel, Orlai Tiborról beszélek, Tibiékkel nagyon régóta nagyon jó a kapcsolatunk. Gyakorlatilag mióta indultunk, azóta hívunk tőlük előadásokat, sőt, hát 2014 óta. És ugye mi is nagyon sokat játszottunk korábban a Belvárosi Színházban, ami ugye nem a szervezetek, ők is bérlik, de hát az a mégiscsak az a fő játszási helyük, és a Tiborral nagyon jó kapcsolat alakult ki az idők folyamán, és Sanyikán mikor menjünk, tehát hogy hál' Istennek ez így van, meg hogy mit vigyünk, meg én ezt ajánlom, és ő ajánlotta, hogy ezt feltétlenül hozzuk el, úgyhogy ezt két előadásban is játsszuk. Meg ne kérdezd, hogy mikor, de most már megkérdezheted, mert itt van nálam. Én sem tudom fejből, hát ne viccelj.
Valamikor ez júliusban lesz.
Július 21-22.
Igen. Hogyha már arról beszéltünk, hogy Mrs. Lipton, akkor térjünk rá egy magyar szerző. Így szemezgetek az előadásokból, amik eszembe jutnak. Hogyha itt sétálgatunk, azt hiszem, hogy a 8. kerületben bemegyünk a Práter utcába, minden jól megy, akkor ott találunk egy ilyen szobor együttest, hogy akkor ott golyóval játszanak a srácok, aztán jönnek a nagyok, és akkor Einstand van.
Igen, a Pár utcai fiúk, ezt egyébként július 7-én, 8-án fogja játszani nálunk a Pannon Várszínház. Na ez az az előadás, ami van néhány ilyen, és mi ezt vállaljuk is, hogy hosszú éveken keresztül játsszuk ugyanazokat az előadásokat, vagy hívjuk ugyanazokat, vagy ha mondjuk az Ankonai Szerelmesekről van szó, akkor ez a sajátunk. Ezt már nem tudom, minden évben játszottuk. Szóval a Pár utcai fiúk is olyan, hogy tavaly nem hívtuk, és akkor nagyon lekaptak a 10 körmünkről a nézők, hogy hát ez hogy nem. Úgyhogy vissza kellett hívni, hál' Istennek úgy néz ki, hogy két telt házunk lesz. És hát igen, szóval ez azért egy most már klasszikussá vál. Tehát már maga a musical is klasszikussá vált.
Folytassuk azzal, hogy a Gesztit már említettük, aki koncertet ad önállóan, viszont van egy mű, ami hozzá is kötődik, és mindenféle állatok jelennek majd meg a színpadon.
A dzsungelkönyve, de ez nem az. Ha. Ez nem az, ez a Turai Ida Színháznak a vendégjátéka, de ez nem a D.S. Geszti féle dzsungelkönyve, hanem ez a színháznak egy saját produkciója teljesen új értelmezésben, de hogyha már a Gesztinél tartottunk, akkor ezt hadd mondjam el, hogy tavaly előtt volt Geszti Péter nálunk, és hát ugye ment a koncert, és mondta, hogy hát remekül ment annak idején ez a Veresegyházi asszonykórus, de hát már asszonykórus sincs, és azt kell tudni a Mézes Völgyi Nyárról, hogy egyébként ott a hostess lányok, azok a Veresegyházi hagyományőrző népi együttes tagjai, tulajdonképpen belőlük nőtt ki az asszonykórus, és ők ott vannak. És én ott álltam a színpadtól egy ilyen 5 méterre oldalt, és ott álltak mellettem a csajok. Már idézőjelben, hiszen az javarészt nagymamakorúak már, és mondtam, hogy miért, hogy nincsenek? És a Geszti Péter nem értette, hogy volt valami felhördülés a nézőtéren, és mindenki mutogatott ki oldalra. Én meg toltam az asszonyokat, hogy itt vagytok. És akkor ezt a Péter meglátta, és azt mondta, hogy na, azonnal gyertek fel, és 8-an felmentek a színpad, és már elkezdték Ivánék elkezdték játszani a hankitankot, és a végén leborult a Geszti, nem hitte, sem volt a színpadon, 8-szor is ott táncolt. Szóval ő őrület volt.
Sport is lesz nálatok, ha bár nem tartozik szervesen. Igen, nézel nagy szemekkel, mindjárt érteni fogod, nem tartozik szervesen a profilotokba, de a francia rúdugrás előkerül.
Igen. Igen, na hát ez az az előadás, amit egyszer már hívtunk, vagy 6 évvel ezelőtt, de az még a Manna produkciónak az előadása volt, amin azért nagyon gondolkoztunk, mert ugye ismerjük a darabot, és ez egy nagyon komolyan 18 pluszas, lehet, hogy 21 pluszas előadás, és annyira szerették, és nézték 1500-an, két pofára, teli pofára röhögtek a nézők, ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon frivol előadás, és a Játékszín mutatta be tavaly, és akkor úgy döntöttük, hogy annak idején akkora siker volt, hogy ezt meg kell hívni, ráadásul Nagy Sanyi is játszik benne, Sanyiról azt kell tudni, Nagy Sándor művész úr, Jászai Díjas művész úr, azt kell tudni, nagyon jó barátságban vagyunk, nekünk két előadásunkban is játszik, a Nemos Rágánban és a Pletykafészekben, amit szintén fogunk játszani nyáron, tehát a Veresegyszínház előadásában. A Rémrendes vendégben is játszik a Játékszínben, szintén fogunk játszani, ráadásul még lesz egy Szécsi Pál emlékműsor, amiben szintén fog, úgyhogy ő ötször lett, tulajdonképpen ez egy Nagy Sándor évad lesz, a Mézesvölgyön ötször találkozhat vele a néző.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Mézesvölgyi nyár alapító igazgatója, a Veresegy Színház alapító igazgatója Venyige Sándor, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Ragad a szem, ha feszegetem, sem emellem fel az ágyról a fejem. Bennem az állat, bennem a szent is, egyszer a vágyat már kiengedem. Nem alszik bennem a démon, én vagyok Rocky, én vagyok a Venom. Az ágyon a vágyom, a villogó vízgomba, a gázolás előtt nem látható fék. A falon a kép, a gyerek a szent, nem mutatja meg, hogy mi van itt bent. Hogy az, ami bent, az, ami lerend, az törje a bilincse, szakad a bent. Én vagyok a dal, én vagyok a fal, én vagyok a fülem, melyik nagy ott hal. A vízben a hal, a szájban az én, a víz a szemben, a szelindul tíz. Neki csak retek a körme alatt. Fogadjunk egy sörbe, hogy a tükörben nem keresettel se magad. Így most csak partag a labda, kaptak az agyban, zsibbad a szív. Dodog a száj, és ahogy a táj beszürgöld a gudám, egy malad a báj. Van abban valami báj, ha néha kiszalad a lulat a laj. Csak az a baj, csak az a baj, csak az a baj, valami baj van.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Veresegy Színház alapító igazgatója és a Mézesvölgyi nyár alapító igazgatója. Venyige Sándor ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, Alex, üdvít a hajón. Számtalan előadásról beszélgetünk, az idei a 2026-os jubileumi 10. évad kapcsán. Említettük a Charlie koncertet, a Gesti koncertet, a Quimby koncertet. A Quimby az majd valamikor augusztus végén.
Augusztus 8-a. augusztus 8-án, szombaton este lesz. És nagyon, én 10 éve várom, hogy végre el tudjam őket hívni, és most végre sikerült, és nagyon-nagyon várjuk őket nagy szeretettel.
Maradjunk még egy-két színházi előadásnál, forduljunk rá a dolognak a komolyabb részére, mert eddig beszéltünk francia rúdugrásról, beszéltünk Mrs. Liptonról, Csengetett Milordról, arról még nem beszéltünk, hogy István a király is lesz nálatok.
Igen, és ez a Feke Pál kollégám, barátomnak a produkciója. Ez az előadás is volt már egyébként két. Az előbb említettem, hogy vissza-vissza hívunk előadásokat, hiszen a közönség visszahívja, és nekünk ugye ez az origó, a közönség. Ez azért egy ilyen, hogy mondjam, szóval ez egy koncert, ez egy 80 perces koncert, egy nagy keresztmetszet, de elképesztő színpadtechnikával, látványvilággal, és hát trash metal. Nem tudom, felolvasod, hogy mi van ide a pólómra?
Iron Maiden, hello!
Igen, én nekem a gyökereim azok a heavy metal gyökereznek, de úgy tudom, hogy neked is, nem?
Valami, én is, igen. Igen. Nem biztos, hogy Iron Maiden, én ilyen Metallica meg Guns N' Roses inkább be.
Jó, hát te fiatalabb vagy. és ez olyan volt tavaly előtt, hogy az első előadás harmadik számánál fel kellett telefonáljak, hogy gyerekek, ez azért, ezt a hangerőt, ezt kikérem magamnak én is, aki metálon nőttem fel, és még süket vagyok, úgyhogy azért lejjebb vitték, de szóval ez tényleg egy de nagyon, nagyon irgalmatlanul kemény, nagyon hatásos, nagyon erős zeneileg, látványilag ez a produkció, úgyhogy az István a király is jön, igen, ebben az évben is.
Még egy-két kérdés az előadásokhoz. Ugye számtalan vendégjáték lesz, meg vendégművészek lesznek, viszont a Veresegy Színház egy-két darabja azért fölkerül, a saját darabjaitok ott lesznek.
Igen, ez, arra mindig figyelünk, hogy hát azért mégiscsak a Veresegy Színház nyári fesztiválja, tehát azért ne csak vendégelőadások legyenek, és mindig úgy van, hogy körülbelül az egyharmada az a saját előadásunk is. Saját előadásunk, most is lesz 8 előadás, lesz szép nyári nap, lesz padlás, de lesz a két új legújabb bemutatónk, az egyik az amerikai komédia, ez egy swing musical, ezt Peller Karcsi rendezte még az ősszel, és lesz egy krimi, hogyha műfaji sok színűségről beszéltünk, mert egy olyan krimi, az Agatha Christie-nek az Ekrod gyilkosság című krimie, Kárid Artur címszereplése, mert én vagyok az Ekrod, akit megölnek egyébként. Kárid Artur a Poirot, az első, hogy most mondjam, hát nem fehérbőrű Poirot, és ezt egy évvel ezelőtt mutattuk be, most már 50 körül járunk, nagyon, nagyon nagy sikerrel, hál' Istennek nagyon nagy sikerrel játsszuk. Erről azt kell tudni egyébként erről a krimiről, hogy valami nagyon tekintélyes krimirodalmi szaklap ezt minden idők 5. legjobb krimiének választotta, és pont 100 évvel ezelőtt írt Agatha Christie.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, Alex. A Charlie-val mióta egyeztetek, hogy ott tudjon lenni 21-én?
Charlie-val?
Igen.
Nem is tudom, ez nagyon gyorsan ment. Nagyon gyorsan ment. Egyébként azt kell tudni, nekünk van egy állandó partnerünk, a Broadway, és ők a szakma, hát ugye, hogy mondjam, piacvezetők, vagy szakmában a legtekintélyesebbek, legnagyobb múlttal rendelkeznek, és mindig nagyon segítenek. Azért főleg az elején nagyon kellett az, hogy amikor eljött egy Brody, eljött egy Konzsuzsa, azért nem nagyon tudtuk, hogy ilyenkor mit hogy kell csinálni, vagy amikor tehát nagyon sokan jöttek már, és ők segítettek, és én mondtam, hogy szerintem nagyon, nagyon szexi lenne egy Charlie, régóta rajongója vagyok, hál' Istennek itt az ízlés is egyezett, és a közösség ízlése is egyezett, és hát ez körülbelül 10 perc volt.
És akkor az utolsó előtti kérdés az pedig, az beszéltünk már róla valamikor egy jó 35-40 perccel ezelőtt, hogy mi az ízlés, vagy kinek az ízlése az, ami alapján kiválasztásra kerülnek a darabok. A színház, vagy a Mézesvölgy nyár alapító igazgatója, vagy van egy kis szakmai grémiumot nálatok, vagy a nézői igényeket kell figyelni, és akkor az alapján dönteni, hát, és akkor tök mindegy, hogy te mit gondolsz.
Hát figyelj, én azt mondtam legutóbb is valakinek, hogy az orrom. Ebben nyilván beleszól, hál' Istennek a én párom és a feleségem, Enikő Zorgán, Enikő, akivel együtt alapítottuk ezt az egészet. De hát az, hogy mi mennyire, nyilván az egy nagyon fontos faktor, hogy mi mennyire sikeres épp az ország, mi mennyire keresett. az, hogy mik a nézői visszajelzések, mi állandóan monitorozzuk a nézőinket, mi mit látunk, ami egy olyan, hogy azt, tehát Péter Bence az például úgy jött, hogy az első szabad, a második magyarországi koncertje és az első szabadtéri koncertje az nálunk volt ezelőtt 3 évvel. Egyszerűen láttam róla egy videót, és azt mondta, hogy ezt a fiút, ezt el kell hozni, és minden, most egy hosszú történet, és sikerült. Hát nagyon sok ilyenről tudnék mesélni, hogy ez hogy mondjam, aki benne van ebben, az úgy körülbelül látja azt, hogy mi hogy működik. Nagyon fontos, hogy működjön, nagyon fontos, hogy a néző ne legyen csalódott, az, hogy teltház legyen, és ahogyha ez azzal is, az, hát Iron Maiden sajnos nem tudok hívni, de hogyha ez azzal is egyezik, ami az én ízlésem, akkor mindenki boldog. Hát körülbelül így, hát nincs nagy megfejtés ebben, körülbelül így adódik össze.
Eszembe jutott egy ilyen közbenső kérdés még a végére. Műfaj sokszínűségről beszéltünk, koncertek, vígjátékok, krimi, vannak ilyen mélyebb előadások is, de hogy 10 éve mióta működik a Veresegy Színház, operával én nem nagyon találkoztam nálatok.
Hát opera nem volt, az opera az egyik legköltségesebb műfaj. Olyan már volt, hogy operett gála, ez még a leges legelején, de hát ez azért az embernek tudnia kell, hogy hol vannak a határai. Úgyhogy se a színpadi adottságok nem alkalmasak erre, se az egyéb. Úgyhogy nem, ez nem lesz most egy ideig még.
Június 21-én kezdődik, augusztus végéig tart, tehát az idei Mézesvölgyi nyár, immáron a 10. a jubileumi évad, és akkor az utolsó kérdés a végére, mégiscsak egy szabadtéri fesztiválról beszélünk, hogyha valaki akár Budapestről, akár az agglomerációból, Nyíregyházáról, Berettyóújfaluból jut eszembe, 19-én születésnapod van, nem?
Igen.
Akkor Isten éltessen.
Köszönöm szépen.
Szóval, hogyha valaki érkezik, akkor szukut pakoljon-e a táskájába, vagy esetleg esernyőt?
Ki van írva, hogy szúnyogoknak belépni tilos?
Akkor jó.
Tehát az első, a második kérdés, az esernyőt semmiképpen, esőkabátot, hogyha nagyon fél, hogy megázik, akkor hozzon magával. Egyébként esőponcsót mi is árusítunk fillérekért, úgyhogy azért ezekre nagyon odafigyelünk. Hát ez egy teljesen normális szabadtéri rendezvénysorozat. Hát aki már volt, az tudja, hogy ez mivel jár.
Számtalan program van idén. Mennyi? 25 egészen pontosan jól
25
mondom.
Előadás.
25 előadás. A színház alapító igazgatója, Venyege Sándor. Nem tudom, hogy mondhat-e ilyet, vagy nem mondhat, akkor is megkérdezem, melyik előadást, koncertet várja a legjobban?
Én? Hát szerintem... Hát a Queen Beat. A Queen Beat, igen. Ezt már 10 éve várom. És most végre augusztus 8-án itt lesz.
És tényleg megölnek az ekkora gyilkosságban?
Igen.
Ez az egyetlen megjelenésed idén a színpadon?
Nem, mert a Nem most drágámban is játszom, ott egy részeges fregat kapitányt, de egyébként én nem játszom, hála jó Istennek, sokat. De lehet, hogy én leszek a detektív a padlásban, azt 3-as szereposztásban játszom. Nem tud. Kettőt biztos játszom.
Szóval idén már 10. évadát ünnepli és éli a Mézesvölgyi nyár, ami tehát június 21-én kezdődik. Alex, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Én köszönöm a megtisztelő meghívást.
magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, amiben most a vasárnapi program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál, Laci, szia!
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére Varró Aladár Béla könyvét hoztam el neked, és hát a hallgatóknak ez a gyógynövénynek gyakorlati alkalmazása. Varró Aladár Béla, a magyar gyógynövény irodalom kimagasló személyisége, életében számtalan cikke és gyógynövénykönyve megjelent a gyűjtéstől a termesztésig a gyakorlati alkalmazás lehetőségéig, és azok hatásáig feldolgozza a hazai növényflóra területét. Úgyhogy egyébként mindig jó, hogyha ezeket a gyógynövénykultúrákat ismerjük, és hát a gyakorlati alkalmazás az még cserébe hasznos is, úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, aki netán egy finom gyógyteát akar készíteni, de hát sokkal mélyebbre ható, hogy mondjam, recepteket és információkat is kinyerhetünk, úgyhogy ajánlanám mindenkinek.
Köszönjük, Laci!
Köszönöm!
Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra.